December 7th.
Dass ich mich in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Mahal Melbourne, a Soviet capital.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andis vagyok.
Én pedig Tündi.
Mielőtt elkezdjük a mai témánkat, engedjétek meg, hogy a műsor támogató Magyar Postával közösen elmondjunk egy fontos társadalmi üzenetet.
Magyarországon rengeteg idős ember él egyedül, magányosan. Arra szeretnénk biztatni titeket, hogy küldjetek levelet idős szeretteiteknek, réglátott barátaitoknak. Ne csak most a közelgő ünnepek miatt, hanem bármikor az év során.
Egy kézzel írott levél sokszor többet jelent, mint pár kedves szó.
Megszavaztátok a 37. adás témáját, aminek a címe egy különös karácsony, ugye erről volt egy szavazás a Facebookon, és arra gondoltunk, hogy mivel ez a karácsonyi történet lett a befutó, ezért ezt majd karácsony előtt fogjuk nektek leadni, addig pedig készülünk még egy pár adással.
Mai adásunkban pedig azt a hihetetlen titkosszolgálati bravúrt dolgozzuk fel, amikor 1943 elején a szövetségesek egy vízihulla segítségével próbálták meg átverni a németeket, hogy azok ne jöjjenek rá, hogy 43 nyarán Szicíliában lesz egy hatalmas partraszállás. Ehelyett az volt a szövetségesek célja, hogy a németek azt higgyék, hogy Görögországban, illetve Szardínián bárható ez a partraszállás. A merész vállalkozás a II. Világháború egyik leghihetetlenebb története. Tartsatok velünk ismét, és ismerjétek meg ezt a rendkívüli akciót.
A történetünk 1943 elején kezdődik. Ebben az időben a szovjetek nemrég érték el az első győzelmeiket a keleti fronton, és úgy látszott, hogy a német támadókból hamar védők kiválnak, vagyis ugye védekezniük kell a német csapatoknak. Hasonló volt a helyzet az afrikai fronton is, a szövetségesek sorra nyerték a csatáikat, és már azon gondolkodtak, hogy hogyan tudják majd megtámadni a kontinentális német megszállás alatt lévő Európát. A brit admiralitás londoni 13-as számú titkos részlegén arra gondoltak, hogy kitalálhatnának egy elterülő hadműveletet, ami segítené a partra szállást. A 13-as részlegen főleg kémkedéssel, kémelhárítással, kettős ügynökökkel, hírszerzéssel, valamint csalással és hamisítással foglalkoztak, ami ugye ez mind arra irányult, hogy megtévesszék az ellenséget. A 13-as részlegen dolgozó ügynökök létrehoztak egy 51 pontból álló listát, ami olyan ötleteket tartalmazott, hogy hogyan lehetne átverni a németeket. Nagyon sok pontja van ennek a listának, rengeteg kivitelezhetetlen, vagy teljesen agyamentő ötlet volt, de hát ugye valószínűleg ez egy ilyen nagy brainstorming eredménye volt, amikor mindent leírtak, ami eszükbe jutott, de vannak köztük jobbak is. Például a lista 28. pontja így hangzott. Idézet. Az alábbi javaslat Basil Thomson könyvén alapul. Egy pilótának beöltöztetett holttestet a zsebében sürgönyökkel le lehetne dobni a partra, mintha elromlott volna az ejtőernyője. Idézet vége.
Basil Thomson regényíró már az első világháború alatt is, mint kémelhárító dolgozott, és így személyesen lehetősége volt arra is, hogy Matahari-t kihallgassa még az első világháború idején, ugye, amiről már egy külön adásban meséltünk is nektek. Ezt az 51 pontból álló listát, amiről előbb Tündi beszélt, ezt nem más állította fel, mint Ian Fleming, akinek a neve sokaknak ismerősen csenghet, ugyanis ő volt az a brit író, aki korábban a hírszerzésnek dolgozott, később pedig ő maga alkotta meg a világhíres James Bond karakterét. Szóval a hullás átverés egyik ötletgazdája az a férfi volt, aki a James Bondot is megalkotta.
Azonban nem csak a regényekben szerepelt ez a holttest, akinél fontos levelek voltak, hanem a valóságban is volt egy ilyen eset. 1942. szeptemberében ugyanis egy fontos leveleket szállító hidroplán lezuhant Spanyolország partjainál, és egy holttestet sodort a partra a víz. Ennek a holttestnek a zsebében pedig egy Eisenhower tábornoknak címzett levél lapult, ami azt tartalmazta, hogy az észak-afrikai szövetséges csapatok mikor fognak támadni. Ez a levél végül a spanyolok jó szándékának köszönhetően felbontás nélkül visszajutott a brit konzulhoz, Így a britek megúzták azt, hogy kiszivárogjon ez a számukra nagyon fontos dátum. Ebben az esetben viszont pont azt tervelték ki a britek, hogy mi lenne akkor, hogyha szándékosan juttatnának el téves információkat a németekhez ezen a, hát ezen a különös módszerrel. A tervet két ügynök dolgozta ki, Montagu és Chumley. Az ő nevüket érdemes megjegyezni, mert sokszor fognak szerepelni még.
A terv leírása röviden így szólt. Idézet. Szerezzünk egy holttestet az egyik londoni kórházból, békebeli átlagára nagyjából 10 font, ezután felöltöztetjük egy megfelelő rangú katonai, tengerész vagy pilóta egyenruhába. A tüdejét megtöltjük vízzel, a dokumentumokat a belső zsebébe helyezzük. A holttestet ezután a partvédelmi parancsnokság egy repülőgépe ledobja a megfelelő helyen, ahol az áramlás nagy valószínűséggel ellenséges területre sodorja. A holttest megtalálásakor az ellenség azt vélheti, hogy egy brit repülőgép lezuhant, vagy kényszer leszállást hajtott végre, és ez a vízi hulla az egyik utasa. A futár nem feltétlenül jut át, de amennyiben ez sikerül, a dokumentumok formájában továbbított információ messze titkosabb lehet, mintha bármilyen szokványos B1A csatornán továbbítanák az információt. Idézet vége. A B1A csatorna alatt az ügynökökre vagy kettős ügynökökre kell gondolni, viszont őket ugyebár elfogás esetén meg lehet kínozni, így a legbiztosabb, ha tényleg olyannál van a titkos információ, aki biztosan nem tud beszélni, azaz egy hullánál, akinek a zsebében található információkat az ellenség elhiszi, a hullát már nem lehet kikérdezni, így átmegy minden fontos információ az ellenségnek, anélkül, hogy az igazságra fény derülhetne.
A brit ügynökök egyeztettek a felvetett tervvel kapcsolatban, és az alábbiakban egyeztek meg. Egyfelől nagyon kényes a holttest kiválasztása, hiszen egy boncolás könnyen bebizonyíthatja, hogy nem fulladásban halt meg az illető. Másrészt a holttest mögé egy személyiséget is fel kell építeni, családi háttértörténettel és ellenőrizhető kapcsolatokkal, hogy kutakodás esetén ne derüljön fény a csalásra. A repülőgépről nem tanácsos ledobni a testet, mivel vízbe érkezéskor olyan sérüléseket szenvedhet a holttest, amit aztán azonosíthatnak, hogy ledobták, nem pedig mondjuk egy csónakból került a vízbe, vagy ilyesmi.
És itt ugye arról beszélünk, hogy az akció során egy olyan hullát használnak fel, aki már valószínűleg jóval előtte elhunyt, tehát már bomlásban van a holtteste, ami azt jelenti, hogy ha vízbe érkezik, sokkal durvábban sérül, mint hogyha mondjuk egy élő embert kidobunk a repülőgépből.
Igen, valamint még arra jutottak, hogy nem célszerű német megszállás alatt álló területen végrehajtani ezt az akciót, mivel ott alig, hanem lehetőségük van a németeknek egy részletes boncolás végrehajtására, ezért például Norvégia és Franciaország nem is jöhetett szóba, és aztán arra gondoltak, hogy a független Spanyolország viszont egy jó célpont, mivel ott nagyon kiterjedt a német ügynökhálózat.
Az elterelő hadművelet neve eleinte a trójai faló lett, de hamar rájöttek, hogy ez a név túlságosan feltűnő és egyértelmű. A hadműveletnek neveit általában random generálták egy hosszú listából, ahol a hadműveletek lefolytatása után visszakerültek a szavak, tehát hogyha volt egy szó, amit felhasználtak az egyik hadműveletnél, akkor a hadművelet vége után fél évvel visszakerült a szó, és újra fel tudták használni. Ez a random szó generálás egyébként nem volt általános mindig a II. Világháborúban. Mindkét félről elmondható, tehát a szövetségesekről és a tengeri hatalmakról is, hogy gyakran olyan neveket adtak a hadműveleteknek, amik beszélő nevek voltak, és igazából igencsak feltűnőek voltak. Például a németeknek ilyen volt a Sea Lion nevű, azaz oroszlánfóka hadművelet, aminek a célja az lett volna, hogy Nagy-Britániát megszállják. És ugye ebben a Sea Lion névben benne van egy részről a tenger is, ami utal, hogy vajon hol fog történni ez a dolog. Ráadásul a Lion is szerepel benne, ami meg ugye a Nagy-Britániának volt az egyik egyértelmű jelképe. A vízihulla hadművelet végül a vagdalt hús hadművelet nevet kapta, ami a legtöbbek szerint így is utal arra, hogy mi áll az akció középpontjában.
Az akcióban a legkritikusabb feladat a holttest beszerzése volt. Chumley eredetileg úgy képzelte, hogy egyszerűen majd besétel egy katonai kórházba, és megalkuszik ott az ottani dolgozókkal egy holttestre, amit valószínűleg 10 fontért oda is adnának neki, aztán végül kiderült, hogy ennél azért sokkal bonyolultabb ez a művelet. A II. Világháború idején főleg olyan holttestek, hát mondjuk úgy, hogy rendelkezésre álltak Londonban, amik teljesen alkalmatlanok voltak a küldetésre. A bombázások áldozatai nem jöhettek szóba, ugye hát nyilvánvalóan azért, mert ugye sérültek. Az öngyilkosok holttestei pedig sokszor kötél, gáz vagy valamilyen vegyi anyag nyomait viselték, amik mind könnyen azonosíthatóak voltak, hogy igazából hát így haltak meg ezek az emberek. Volt egy olyan alapkövetelményük, hogy hát ugye, hogy kit is keresnek, mindenképpen egy hadra fogható férfit akartak találni, mindenféle fogyatékosság nélkül, ráadásul egy olyan embert, akinek nincsenek valószínűleg rokonai, vagy pedig nem tartják a kapcsolatot, annak érdekében, hogy hát a rokonság ne kezdje keresni ugye a halottuknak a holttestét. Tehát ezek a tényezők azért eléggé megnehezítették azt, hogy megtalálják azt a megfelelő holttestet a londoni hullaházakban, akire ugye szükségük volt. Ugye az volt a tervük, hogy egy repülőgépből kiesett férfiről van szó, aki vagy még a levegőben veszíti életét a sok hatására, vagy pedig kihűlésben, vagy más okból belefullad a vízbe, és így hal meg. Tehát egy olyan halottra volt szükségük, akinél a halál oka valami hasonló volt. Hamar szembesültek tehát azzal, hogy nagyon nehéz lesz majd egy ilyen holttestet találniuk, ezért rövid időre még azt is felvetették, hogy mi lenne, hogyha sírrablást hajtanának végre, de ezt végül elvetették ezt az ötletet.
Az angol törvények értelmében a törvényszéki halottkémnek hivatalból nyomozást kell végezni a haláleset ügyében, főleg, ha halál nem természetes körülmények között áll be. Montague, ugye a másik ügynök, akit kiemeltünk az elején, egy halottkémhez ment el, akitől az iránt érdeklődött, hogy egy háborús akcióhoz szüksége lenne egy olyan halottra, aki megfelel a terv elvárásainak. A halottkém kétkedéssel fogadta a kérdést, és megkérdezte, hogy mégis milyen szinten hagyták jóvá ezt a titkos akciót. Mire Montague azt felelte, miniszterelnöki szinten. A halottkém ezt követően már készséggel rendelkezésre állt, és azt javasolta, hogy az lesz a legjobb, hogyha találnak egy olyan holttestet, ami megfelel ezeknek az elvárásoknak, akkor annál majd azt fogják feltüntetni a hivatalos jegyzőkönyvben, hogy a halottat országhatáron túl temetik el. Ez egy olyan kérés volt, hogyha valaki ilyen igényt adott be a halottkémekhez, ami azt jelentette, hogy valószínűleg külföldi rokonok akarják eltemetni a halottat, így nem volt különösebb papírmunka, hanem kiadták a rokonoknak, akik általában elintézték a külföldre szállítást, és így nehezen volt visszakövethető az, hogy valójában honnan származik a holttest.
Egy évvel korábban, 1942-ben több mint 1500 olyan holttest került a halottkémhez, amiket vagy akiket nem tudtak azonosítani, így abban reménykedtek, hogy az akció megkezdése előtt remélhetőleg hasonló számban érkeznek majd azonosítatlan holttestek, és legalább egy megfelel majd a célnak. 1943. január 24-én egy walesi fiatalember, bizonyos Grinder Michael patkánymérget vett be London egyik elhagyott város részében. Mint később kiderült, a férfi holtteste szinte minden szempontból megfelelt az ügynökök céljainak. A 34 éves Grinder Michael az egyik szegényházban lakott, és alig, hanem az elmegyógyintézetben is megfordult már. A walesi férfi házasságon kívül született, valószínűleg írástudatlan volt, féltestvéreivel pedig évek óta semmilyen szinten nem tartotta a kapcsolatot. Az öngyilkosságát patkánymérgen hajtotta végre, a patkánymérgek pedig akkoriban foszfort tartalmaztak, amit más mérgekkel ellentétben nehezen tudtak utólag kimutatni a szervezetből.
A hadműveletbe bevont patológus szerint a valódi halálnak az okát csak abban az esetben lehetne kimutatni, ha egy halott kém részletesen megvizsgálja a holttestet, aminek ugye kicsi volt a valószínűsége, mivel Spanyolország partjainál valószínűleg egy olyan helyen sodrón a partra ez a holttest, ahol erre nincsen lehetőség. Utólag tudjuk egyébként, hogy a patológus tévedett, és egy kicsit nagyképűen mondta ezt a megállapítást. Egyébként neki voltak olyan kijelentései is, hogy Spanyolországban nincs is olyan szakképzett halottkém, aki ezt meg tudná mondani. Tehát egy kicsit magát magasra emelte a halottkémek rangsorában. És utólag tudjuk, hogy a foszformérgezés következtében egy kis dózis esetén is idővel besárgul a halottak bőre, és kiég a gyomra. Azaz, ha a holttestet egy kicsit jobban is megvizsgálják, akkor könnyen rájöhetnek ezekre a mérgezésre utaló jelekre.
A halottkém azt rögzítette a jegyzőkönyvben, hogy külföldön kérték ki a holttestet, így az ismerősök nélküli férfi nyomtalanul eltűnt a nyilvántartásból. Montague és Chamley azt hazudták az ügynökség többi tagjainak, hogy a hozzátartozókat felkeresték, mert ugye a halott hozzátartozóit, és ők belementek, hogy ilyen célra használják fel a holttestet, de valójában ez nem volt igaz, ugyanis a két ügynök csak annak járt utána, hogy a halott walesi férfit biztosan senki sem fogja keresni, hiszen nincsenek is hozzátartozói. Január végén találták meg a holttestet, még Szicília megtámadását a nyárra tervezték, ezért hát ugye az volt a következő kihívás, hogy még hónapokig el kellett valahol tárolni ezt a megtalált holttestet, lehetőleg pedig úgy, hogy ne induljon további bomlásnak. A lefogyasztás az nem jött szóba, mivel a felengedés után annak látszódnak a bőrön a nyomai, ezért egy olyan hűtőbe helyezték a holttestet, ami 4 fokon tartotta, és így ezzel jelentősen lelassultak a bomlási folyamatok. Tehát ugye már megvolt a holttest, és most a következő feladat az volt, hogy egy egész történetet körítsenek mögé, hogy mégis ki volt ez az ember, akit ugye majd partra sodor a víz.
A fiktív tisztnek fontos iratokat kellett szállítania, melyek tartalmának kitalálása nagyon hosszú folyamat volt. Montague és Chamley nekiálltak, hogy egy történetet kerítsenek a levelet vívő férfinak, és hogy különböző tulajdonságokkal ruházzák fel. Hosszas mérlegelés után végül úgy döntöttek, hogy a férfit úgy állítják be, mint a brit tengerészgyalogosság egyik tisztje. Mivel a németeknek rendelkezésre állt a brit haditengerészeti tiszti állománynak a névsora, így abból kellett nevet választaniuk. A képzeletbeli tiszt neve így lett William Hind Norrie Martin. A név tényleges tulajdonosa Amerikában tartózkodott a hadművelet teljes ideje alatt, és amerikai pilótákat oktatott, így biztosra vehető volt az, hogy máshol nem fognak belefutni ugyanebbe a névbe a németek, hiszen Amerikában tartózkodott az illető. Egy új igazolványt készítettek számára, ami természetesen feltűnt volna a németeknek, hogy mennyire új, ezért az igazolványon volt egy megjegyzés arra vonatkozóan, hogy azért volt szükség erre az új igazolványra, mert az előzőt elhagyta a képzeletbeli úriember. Azért, hogy az új igazolványon legyen némi kopás, Montague szabadidejének egy részét azzal töltötte, hogy a nadrágja szárán koptatta az igazolványt.
Egy megoldandó probléma volt még az, hogy az igazolványhoz egy jó minőségű fényképet találjanak. A két ügynök kivonult a hullaházba és megvizsgálták a holttestet, azonban rájöttek, hogy a hulláról nem fognak tudni olyan képet készíteni, amit be tudnának ragasztani az igazolványba, mert valószínűleg már látszott rajta sajnos, hogy nincsen jó állapotban a test. Felmerült az is, hogy felkeresik a halott távoli rokonait, hogy hát ha valakinek van fényképe a férfiról, viszont aztán ezt elvetették, mert valószínűleg kérdezősködni kezdtek volna a rokonok. A két ügynök ezt követően mindenhol nyitott szemmel járt, és azt fürkészték, hogy nem találkoznak-e egy hasonló kinézetű emberrel. Végül megoldódott a dolog, amikor Montague egy titkos egyeztetésen vett részt, ahol kiszúrta, hogy az egyik MI5 dolgozó pont úgy néz ki, mint a halott ember, úgyhogy gyorsan készítettek is róla fényképet, és meg is oldódott ez a kérdés. A következő feladat a ruhák beszerzése volt. A haditengerészet szabósága elkészítette ruhákat, azonban ezek sem tűnhettek teljesen újnak akkor, amikor a holttestet ugye majd megtalálják, ezért Chamley a következő hónapban maga hordta a kabátot, hogy minél viseltesebb legyen.
Az alsó nemű beszerzése már bonyolultabb dolog volt, mivel akkoriban az csak jegyrendszerre lehetett venni. Az akció kitervelői saját alsóneműjükről pont emiatt nem akartak lemondani, mivel ugye nehéz volt hozzájutni, de sikerült végül egy felajánlást kieszközölni az Oxfordi Egyetem közbenjárásával, és a volt oktatási miniszter saját gardróbjából szereztek meg pár ruhadarabot a Hulla felöltöztetéséhez. Az állítólagos Martin őrnagyot úgy próbálták meg beállítani, mint egy felső középosztálybeli Velszi család imádott sarját. Szorgalmasnak, ugyanakkor feledékenynek próbálták ábrázolni, amiről ugyebár az előbb említett elhagyott és későbbiekben pótolt igazolvány is árulkodott. Másik jellemző tulajdonsága az volt, hogy mindig többet költött a keleténél, amiről még egy külön papírt is sikerült beszerezni az ügynököknek, az egyik bank igazgatójától. Montague egy nap azzal kereste meg a Lloyds bank vezérigazgatóját, hogy írna-e egy méltatlankodó hangvételű levelet egy nem létező ügyfélnek, egy nem létező hitelkeret túllépésről. Az igazgató rögtön le akarta pattintani Montague-t azzal, hogy ilyen alantas leveleket ő sosem szokott személyesen megfogalmazni, de Montague kifejtette, hogy alsóbb körökben nem juthat el ennek a levélnek a híre, így végül maga az igazgató fogalmazta meg a levelet, ráadásul úgy írta meg, mintha jobban lenne az állítólagos fiú édesapjával, és csak megdorgálná jó barátjának a fiát.
A felöltöztetett holttest zsebébe az alábbi tárgyakat helyezték. Egy levélposta bélyeget, egy nyakláncon függő ezüst keresztet, egy Szent Kristóf medált, egy ceruzacsonkot, több kulcsot, egy doboz cigarettát, gyufát és egy használt kétpenis buszjegyet. Valamint tettek még a zsebébe pár bankjegyet is, amiknek a sorszámát gondosan feljegyezték, hát ha később ezek a bankjegyek valami árulkodó helyen felbukkannának. Számomra egész elképesztő, hogy mindenre gondoltak. Tehát tényleg elképesztő logikával szervezték ezt az akciót, és mindenre gondoltak, hogy esetleg milyen nyomokat kereshetnek a németek, hogyha gyanúsá válna a dolog. Ez a történet üres lett volna szerelmi szál nélkül, ezért az ügynökök úgy döntöttek, hogy kreálnak egy szerelmi sztorit is a tisztnek. Ráadásul úgy találták ki, hogy pont a férfi elutazása előtt jegyezte el a mennyasszonyát. A hírszerzés irodáiban versenyt hirdettek a lányok között, akik a fényképükkel pályázhattak a tiszt kegyeiért, hát idézőjelben a tiszt kegyeiért, de ők ugye nem ismerték a pontos tervet, tehát valószínűleg csak kiadtak egy hirdetést, hogy küldjenek magukról fényképeket. Végül egy olyan kép lett a befutó, amin egy lány egy szolid fürdőruhát visel, ami akkoriban viszont kimondottan pikásnak számított, úgyhogy tökéletesen illett ebbe a történetbe, mert hát ez egy olyan fotó volt, amit tényleg valószínűleg egy mennyasszony küldhet a vőlegényének. Ez a kép egy bizonyos Jane Leslie-ről készült, akinek a barátja pont azt a pillanatot kapta el, amikor a barátnője úszás után a partra lépett, és eltakarta magát egy törülközővel. Ezzel tehát Jane Leslie megnyerte a mennyasszony szerepét, viszont a barátjának meg kellett semmisítenie utána róla ezt a képet. A barátja katona volt, és azért kérték, hogy semmisítse meg a képet, hogyha esetleg fogságba esne, vagy elesne a fronton, akkor, hogy megtalálják nála azt a fotót, akkor az még további bonyodalmakat okozhat, úgyhogy sajnos ezt a gyönyörű képet meg kellett semmisítenie.
Természetesen szerelmes levél írására is szükség volt, amire az egyik hírszerző részleg női vezetője vállalkozott, aki jó stílusban írt leveleket a holttest gazdájának, a mennyasszony nevében. A zsebekben rejtőző legfontosabb levelek azonban nem ezek voltak, hanem a hadműveletekről szóló hamis levelezések. A németeknek könnyen feltűnt volna az az elővigyázatlanság, ha egy katonával mindenféle titkosítás nélkül küldözgetik a közelgő partaszállás komplett hadműveleti tervét, ezért a fedősztori kitalálói úgy döntöttek, hogy William Martin magasrangú tisztek magánlevelezését viszi magával, amely levelezések utalnak a közelgő hadműveletekre. Tehát direkt hadműveleti leírásokat nem tartalmaztak ezek a levelek, inkább csak ilyen utalások voltak.
És akkor most nézzük meg azt, hogy miért pont Szicília volt a partraszállásnak a célpontja, és hogy ez az elterülő hadművelet miről is szólt pontosan. 1943. januárjában Churchill és Roosevelt Casablancán találkoztak, és elhatározták, hogy Észak-Afrika után a következő célpontjuk Szicília lesz. Ez a célpont több szempontból is kiválónak bizonyult, egyrészt Tunézia partjaitól mindössze 120 kilométerre van, másrészt a földközi tenger térségében hiába próbálnák meg más helyen a partraszállást, a németek főrepterei Szicílián voltak, ahonnan mindent el tudtak érni a térségben, tehát a sziget egyfajta stratégiai központ is volt, amit érdemesnek ítélték arra, hogy megsemmisítsék. Emellett az is egy indok volt, hogy a németek legfőbb szövetségesei az olaszok voltak, és úgy vélekedtek, hogy ha őket kiütik a háborúból, akkor az Hitler számára egy hatalmas érvágás lenne. Persze Szicília fontosságával nem csak a szövetségesek voltak tisztában, hanem a németek is látták, hogy valószínűleg itt fognak támadni az angolok. Churchill így fogalmazott a célponttal kapcsolatban. Idézet. Csak egy istenverte bolond nem tudná, hogy Szicília az. Idézet vége.
Tehát 1943. januárjában eldőlt, hogy a partraszállás Szicíliában fog történni a Husqvarna művelet néven. A hamis terv pedig úgy szólt, hogy a földközi tenger keleti oldalán lesz a fő támadás csapás iránya, Görögországnál, Krétánál és a Peloponnészoszi félszigeten, míg nyugaton Szardíniát támadják meg a szövetségesek. A kamuterv további része úgy szólt, hogy a partaszállásokat követően elkezdődik a balkáni invázió Bulgária és Románia ellen, majd a szovjetekkel egyesülnek a keleti fronton az amerikaiak és a britek, és együtt szorítják vissza a németeket. Eközben pedig Franciaország déli részén is partra szállnak, és ott is megkezdik a németek elleni offenzívát. A Hull által szállított levelezésnek része volt az is, hogy fedőtervként említse meg Szicília megtámadását, ezzel pedig azt akarták biztosítani, hogy ha a németek rájönnének valamire a tényleges szicíliai támadással kapcsolatban, akkor majd azt gondolják, hogy ez csak egy elterülő hadművelet része.
A hamis levelek megfogalmazásánál három dologra figyeltek különösen az ügynökök. Egyrészt Görögországra, Szardíniára vagy mindkettőre, mint egy mellékesen, de egyértelműen kell utalni a levélben. Másrészt két elterülő célpontot kell megjelölni, amikből az egyik mindenképpen Szicíliának kell lennie. A fedő célpont célja az, hogyha a németek valami gyanúsat észlelnének Szicíliával kapcsolatban, akkor is csak azzal azonosítsák, hogy egy elterülő akcióról van szó. Harmadrészt a levél nem lehetett hivatalos, hanem magánjellegű levelezésnek kellett lennie, tehát ilyen hangnemben íródtak ezek a levelek. Ezeket a leveleket legalább 100-szor átfogalmazták, mire a végleges verzió elkészült. A legfontosabb levél egy Nagy-Britanniában tevékenykedő tábornok levele volt egy Tunéziában tartózkodó brit tábornoknak.
A holttest partra érkezésének helyét is gondosan megválasztották. Próbáltak olyan területet találni, ahol az áramlások is segítik a test partra érkezését, valamint olyan partvidéket akartak választani, ahol kimondottan aktív volt a német kémtevékenység Spanyolországban. Így lett a célpont Huelva város közelében egy kis halászkikötő. Habár Spanyolország semleges ország maradt a világháborúban, az országban kiterjedt német ügynökhálózat működött, főleg a tengerparti körzetekben, ahol pontosan figyelemmel lehetett kísérni a Nagy-Britannia felől a földközi tengerhez érkező, illetve onnan távozó szövetséges hajókat. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a partvidéki településeken sok olyan ügynök volt, akinek kimondottan az volt a feladata, hogy azokat a hajókat figyeljék, amik szövetségesek, és a földközi tenger térségébe érkeznek. Ezeket számolták, jelentették, de egyébként ugyanígy igaz volt, hogy a brit és a szövetséges, illetve francia ellenállók és más ügynökök is működtek az országban, tehát egy nagyon aktív tevékenység működött Spanyolországban, a második világháború idején. Abban a térségben, ahol partra akarták bocsátani a holttestet, biztosak voltak abban, hogy a német ügynökök hamar felfigyelnek az esetre, és minden erőkkel azon lesznek, hogy a titkos iratokat megszerezzék a vízi hullától. Az akció végrehajtásához egy Seraph nevű tengeralattjárónak kellett minél közelebb menni a partokhoz, ahol a holttestet vízre tették.
Érdemes pár szót ejteni a vagdalt húshadművelet technikai részéről is, mert azoknak a kidolgozása sem volt egyszerű. A leveleket nem írhatták vízálló tintával, mert az ugye rögtön feltűnt volna a németeknek, ezért az MI5 tudósai megvizsgálták, hogy milyen módszerrel íródjanak ezek a levelek. Arra jutottak, hogy vannak olyan hétköznapi tinták, amik ellenállóban viselkednek a tengervízzel érintkezve, csak lehetőség szerint arra kell figyelni, hogy ez a levél vagy a levelek minél kevésbé érintkezzenek a vízzel, tehát irattárolóban vagy tárcában kellett ezeket elhelyezni. Ami még komoly problémát vetett föl, az a holttest szállítása. Londonban volt a hullaház, a csomagot szállító tenger alattjáró pedig Skócia partjénál várta hát ugye magát a holttestet, ahonnan még több nap volt, mire eljutottak Spanyolország partjaihoz, tehát a holttest még napokig ugye hát bomlani és oszlani fog. Így a természetes körülmények között egy vízbe fulladt ember holtteste lassabban oszlik a tengervízen, mint egy tenger alatt járó rakterében, így valamit ki kellett találni arra, hogy a holttest vízbe bocsátása előtt minél kevésbé induljon oszlásnak a test. Chalmley ahhoz a Charles Fraser Smithhez fordult, aki a Kew részleget vezette, és a speciális kütyük megalkotásáért felelt.
A James Bond rajongóknak egyébként ismerősen csenket a Q részleg elnevezés, mivel Ian Fleming innen vette a könyvekben és filmekben is szereplő Q ügynököt, aki mindig speciális kütyüket biztosított James Bond számára.
A Q osztály vezetője egy 195 cm hosszú és 60 cm átmérőjű többrétegű csövet, vagy igazából henger tervezett, amiben elfért a holttest, és a szűk tenger alatt járó járataiba is befért. Hogyha már láttatok tenger alatt járós filmeket, vagy olyan filmet, amiben van tenger alatt járó, akkor láthattátok, vagy tudhatjátok, hogy a tenger alatt járókon nagyon szűk járatok vannak, és alig van hely a személyzet számára is. Még fekvőhelyből sincs elég, tehát nincsen annyi fekvőhely, mint ahányan szolgálnak a tenger alatt járókon, mert azzal számolnak, hogy valaki úgyis mindig szolgálatban lesz, és hát ugye nekik nyilván nem kell ágy. Tehát igazából ez is egy probléma volt, hogy egy hatalmas henget még azért be kell préselni ebbe a kis tenger alatt járóba.
A holttestet szállító fémhenger egyik végét hegesztett fallal zárták le, a másikat viszont légmentesen záródó és gumiszalaggal tömített acélajtóval. A cső mindkét végére egy hordozófület helyeztek. Mivel a gyors bomlási folyamatról főleg az oxigén tehetett, ezért azt találták ki, hogy száraz jeget raknak a holttest mellé, ami egyrésztről hűti azt, másrésztről a tartályban található oxigént kiszorítja onnan, így légmentesen tudják majd lezárni a csövet, és kevésbé fog bomlásnak indulni a holttest. A hadművelet titkossága miatt a tenger alatt járó legénységének azt adták be, hogy egy speciális tengeri meteorológiai adóállomás van a dobozban, amit Spanyolország partjainál kell elhelyezni. Csak a tenger alatt járó kapitánya tudott a csomag valódi tartalmáról. Azért, hogy a legénység óvatosan bánjon a csomaggal, nagy felirattal látták el a hengert. Vigyázz törékeny, optikai eszközök, különleges flotta, főparancsnoki szállítmány. Ezek a szavak voltak ráírva a hengerre.
A vagdalt húshadműveletet 1943. április 13-án hagyta jóvá a vezérkari főnökök bizottsága, és már csak Churchillt kellett meggyőzni az akció elindításáról. Két nappal később a vezérkari főnök kora hajnalban Winston Churchill ágyánál ült, és a vízihulla fedősztoriát ecsetelte az elnöknek, aki pizsamában, szivarral a szájában hallgatta végig az előadást, majd jóvá is hagyta a merésztervet. Egy kikötése volt csak, hogy Eisenhowerrel, az amerikai tábornokkal is hagyják jóvá a tervet, ami pár órával később szintén megtörtént, úgyhogy hivatalosan is elindulhatott az akció végrehajtása. Ami egyébként számomra egészen meglepő, hogy azért hát rengeteget melóztak ezzel, tehát elképesztő költségei is voltak ennek az akciónak, meg energiája, és igazából csak a legvégén hagyották jóvá Churchill és Eisenhower-re, tehát igazából, hogyha valamelyik azt mondta volna, hogy hát srácok, ez hülyeség, akkor az egész terv az így futcs.
Igen, de mondjuk valószínűleg ezt úgy kell elképzelni, hogy az ilyen 13-as osztályon, meg ahol Ian Fleming dolgozott, ott több tucat ilyen és ehhez hasonló akciókat próbáltak végrehajtani, és hát nyilván ezeknek egy részét elkaszálták. Ez a vagdalt hús hadművelet egy olyan akció volt viszont, amit jóvá hagytak a legfelsőbb szinten is.
1943. április 17-én, egy szombat éjjel, Ivor Leverton, egy temetkezési vállalkozó, titkos küldetést kapott, amiről még a családjának sem beszélhetett. Az egyik hullaházból el kellett szállítania az éjleple alatt egy holttestet az akcióba beszervezett halottkémhez. A holttest szállítása után a halottkémnél elkezdődött William Martin tiszt felöltöztetése. A test az elmúlt 3 hónapban sokat romlott, a szemgolyók besüppettek a szemgödrökbe, és a bőrt elszínezte a mérgezés által kiváltott sárgaság, ugye erről beszéltünk, hogy a foszfornak mégiscsak van egy ilyen hatása, viszont ezt leszámítva egész jó állapotban volt a holttest. William Martin karjára feltettek egy már leketyegett karórát, ami 2 óra 59 percet mutatott. Abban reménykedtek az ügynökök, hogy a németek elhiszik majd, hogy a légi baleset időpontjában, vagy pedig Martin őrnagy vízbeérkezésekor állt meg ez a karóra. Az öltöztetés viszonylag könnyen ment, azonban a holttest lábbelijével meggyújt az ügynökök baja. Ugyanis a tárolás alatt a hűtőkamra alacsony hőmérséklete miatt a holttest lábfeje úgy merevedett meg, hogy a lábfej derékszöget zárt be a lábszárral. Így hiába húzták ki a bakancsból a fűzőt, így sem tudták teljesen felhúzni a mereven derékszögben álló lábfejre, úgyhogy ha felveszük a cipőnket, mi is kicsit spiccelünk, és nem teljesen derékszögben van a lábunk, így viszont az így nagyon nehéz volt nekik, és Martin őrnagy lába nem is akart elhajlani, bárhogy is próbálták. Ekkor állt elő a halottkém azzal az ötlettel, hogy mi lenne, hogyha a holttestnek csak a lábfejét melegítenék fel egy fűtőtesttel, aztán amint felkerül rá a bakancs, vissza is tolnák a hűtőkamrába, és vissza tudnák hűteni a testet. Ugye ez végül jó ötletnek is bizonyult, de így is nagyon nehéz volt felhúzni a bakancsot a lábra.
Chumley és Montague a holttest felöltöztetésével megvolt, azonban az éjleple alatt még át kellett szállítani fél Nagy-Britannián a hengerbe helyezett Martin őrnagyot. A 650 kilométeres fuvar lebonyolításával egy volt autóversenyzőt bíztak meg, aki a háború alatt a titkosszolgálatnak dolgozott, és aki egy megbütykölt V8-as furgonnal érkezett a halottért. A közel 2 méteres hengert behelyezték a raktérbe, és a vagdalt hús 2 ötletgazdája beült a sofőr mellé. Hajnali 2-kor indultak útnak Londonból, Skócia irányába, de kis híján az egész küldetés majdnem kudarcot vallott. Éppen kémfilmekről diskuráltak a kocsi elejében, amikor az autóversenyző annyira elröhögte magát az egyik megjegyzésen, hogy kis híján egy oszlopnak hajtott. Nem ez volt azonban az autóversenyző egyetlen benézése, nem sokkal később nem vett észre egy körforgalmat, és egyszerűen keresztül hajtott a közepén lévő füvesített részen. A versenypilóta annak ellenére, hogy remek sofőr volt, valójában gyengén látó volt, de az sem segítette a vezetésben, hogy a bombázás miatt ugye elsötétítések voltak, és emiatt csak álcafényszóróval közlekedhettek a furgonnal. A titkos csomag végül sikeresen érkezett meg a kikötőbe, ahol a Seraph nevű tengeralattjáróba beemelték a hengert, és nem sokkal később útra indultak.
Ugye át kellett kelniük az Atlanti-óceánon, és arra kellett közben figyelniük, hogy nehogy bármiféle harcba keveredjen a tengeralattjáró, mert az veszélyeztette volna a küldetés végrehajtását. Úgy szólt a parancs, hogy Spanyolország partjaihoz érve a holttestet az apályhoz legközelebbi időpontban tegyék ki, ezzel segítve a biztos partra érkezést. Április 30-án érkeztek meg a spanyol partokhoz, hajnali 1 órakor pedig a Seraph tengeralattjáró, miután körbenézett a periszkóppal, a felszínre emelkedett. A legközelebbi halászhajók 1 mérföldes távolságra voltak, de ugyan teljesen sötét volt, úgyhogy nem is láthatták meg a tengeralattjárót. Martin őrnagyot 4 óra 15 perckor hozták fel a felszínre, és vették ki a tartályból. A tengeralattjáró kapitánya később úgy nyilatkozott, hogy a holttest eszméletlen bűzt árasztott. Ez ugye már nagyon régóta halott volt, ugye januárban találták meg ezt a holttestet. Még korábban, amikor átadták a tengeralattjáró kapitányának a holttestet, ugye ő be volt avatva ebbe az akcióba, akkor adtak mellé 3 igazolványképet is, amit ugye korábban még az MI5 tisztről készítettek, és az volt az instrukció, hogy a kapitány döntse, hogy hát, hogy épp szemlélje meg, hogy éppen milyen állapotban van a holttest, és döntse, hogy a 3 igazolványkép közül melyik hasonlít a legjobban az aktuális állapotra, és ezt a kiválasztott fényképet kellett a halott kabátjába helyeznie. Az irattáskát egy bőrszíjjal rögzítették a holttest kabátjához, ami fontos iratok szállításánál nem volt ritka a tisztek körében, és ezzel azt is biztosították, hogy a táska és a holttest együtt érjenek partra, és ugye ne ússzon el másik irányba a táska is, ahol távol kössön ki.
A kapitány a vízreeresztésnél levette a sapkáját, és elismételte a temetési szertartásoknál használt zsoltártöredéket. A parancs úgy szólt, hogy fél mérföldre a hullától vízre kellett ereszteni egy felfújt gumicsónakot és egy szál evezőt, majd meg kellett semmisíteni a Martin őrnagyot szállító fémtartályt. Erre azért volt szükség, mert ha ugye a tengeralattjáró harcba keveredik és elfogják, vagy felrobban és elsüllyed, és a víz színére kerül a tartály, akkor abból könnyen ki tudják deríteni a németek, hogy valójában milyen célt szolgált a henger. Ezért az volt a parancs, hogy a tengely mélyére kell süllyeszteni, de ez a feladat nehezebb volt, mint gondolták. A Q részleg által tervezett henger dupla falu volt, és a két fal között levegő volt benne, így alapból a tenger színén úszott. A vízre bocsátották ezt a kapszulát, és először egy géppisztollyal próbálták meg kiugasztani, de hiába eresztettek bele egy tárat, nem süllyedt el. Az egyre távolodó henger mellé kellett navigálni a tenger alattjárót, hogy még pár tárat belelőjenek, de így is a víz felszínén maradt.
Már rohamosan világosodott, és közben a legénység még mindig azzal volt elfoglalva, hogy elsüllyesszék ezt a bizonyítékot, ami ugye az akció fő bizonyítéka volt. Hogyha bárki észrevette volna az idegen tenger alattjárót, akár csak egy halászbárkából, az megpecsételhette volna a küldetés sorsát. Végül ugye nem boldogultak nagyon ezzel a lövöldözős módszerrel, úgyhogy felhúzták a hajótörzsre a hengert, és kívülbelül plasztik robbanóanyaggal töltötték meg, majd vízre bocsátották és felrobbantották. Ez a detonáció rendkívül hangosra sikeredett, és ez nagyon nagy kockázatvállalás volt a részükről, hiszen hogyha a repeszdarabokat partra sodorja a víz, akkor még lebukhattak volna, és hát igazából ugye a robbanás zaját vagy fényét is észrevehették a környék halászhajóiról. Viszont nem nagyon volt más lehetőség, vagy más választásuk, mert ugye korábban semmivel se tudták elsüllyeszteni ezt a hengert. Úgyhogy miután felrobbantották a hengert, amilyen gyorsan csak lehetett, lemerültek és el is hagyták a helyszínt. És a kapitány csak 1991-ben vallotta be, hogy csak felrobbantani tudták a tartályt. A hivatalos jelentésben ez nem szerepelt, mert gondolom tartottak itt a megrovástól, hogy ez túl nagy kockázat volt, hogy az egész akciónak a sikere kudarcba fulladhatott volna. De szerencsére nem vette észre senki, vagy legalábbis nem tudunk róla, hogy észrevette volna bárki ezt a robbanást.
José Antonio Rex Maria halász 1943. április 30-án csak Szardíniát keresett, de végül egy hullát talált a tengerben. Először döglött barna delfinnek nézte, de közelebb érve látta, hogy egy mentőmellényben úszó holttestről van szó, aki egyenruhát visel. A hatalmas bűzben egy oszló algákkal ellepett arc maradványát látta, amiről már részben lefoszlott a bőre. A halász rögtön értesítette a rendőröket, akik a hulevai kikötői hatóságokhoz fordultak. A kikötő katonai parancsnoka a helyszínre érkezett, és felületesen átvizsgálta a holttestet. A holttestet hulevába szállították, míg az aktatáska tartalmát magával vitte a kikötői parancsnokságra, és üzenetet küldött a brit konzulátusnak, hogy egy halott brit tisztet találtak a tengerparton. A helyi brit alkonzul természetesen be volt avatva az akcióba, így telefonon érdeklődött, hogy nem sodort-e valami mást is a partra a víz. Köztudott volt, hogy a telefonvonalakat lehallgatták, így tudta, hogy ezt a beszélgetést is biztos észrevették a német ügynökök, és ők is elkezdenek nyomozni az üggyel kapcsolatban. Az alkonzul eljátszotta az aggódó brit szerepét, aki attól fél, hogy fontos dokumentumok kerülnek a németek kezébe, azért mindenképpen vissza akarta szerezni az iratokat.
Ezzel el is kezdődött egyfajta játszma, aminek az volt a lényege, hogy amennyire csak lehetett, hangsúlyozzák azt, hogy az iratok minél hamarabb kerüljenek vissza a britekhez, De közben ezt olyan módszerekkel kellett megtenni, ami elég feltűnő, és kevésbé hatékony, vagyis nekik igazából nem volt probléma, hogyha az iratokat csak később sikerül visszaszerezni, sőt, ugye ez volt a cél, hogy a németek előbb átnézhessék az iratokat, és csak azután jusson vissza a britekhez. A törvények értelmében a spanyoloknak vissza kellett szolgáltatni minden személyes tárgyat, amely Spanyolországban elhunyt brit állampolgárhoz tartozott. A helyi brit alkonzul találkozott is a hulevai kikötő hadnagyával, akivel együtt nézték meg a holttestek kisodródó táskát. Montagu és Chamley nem számoltak azzal, hogy a spanyolok nagyon készségesek lesznek, tehát a spanyolok kb. Rögtön is adták volna a briteknek a táskát, tehát a hulevai kikötő hadnagya fel is ajánlotta az alkonzulnak, hogy tessék, viheti magával a táska tartalmát, erre pedig ugye nem számított senki, így ott rögtönözniük kellett valamit, hogy hát azért mégsem vigyék most el. Úgyhogy az alkonzul visszautasította a felajánlást, és azt mondta, hogy a kikötő hadnagya vigye el először nyugodtan a felettesének a táskát, és majd utána hivatalos úton visszakerül a britekhez ez az anyag. Tehát dacára sok készülődésnek, ugye a holttesttel, a megtervezése, a hengerrel, itt igazából már itt is elbukhatott volna a dolog a finishben, mert ugye a spanyolok visszaadták volna rögtön a tesket, de ugye ezt az alkonzul így oldotta meg, hogy elhárította.
A holttestet egy helyi törvényszéki orvos vizsgálta meg, aki meglepődött azon, hogy mennyire rossz állapotban van a partra sodródott holttest. A cseles alkonzul, akit már előbb említettünk, ő jóban volt ezzel az orvossal, aki megvizsgálta a holttestet, és az alkonzul részt vett a boncoláson. Laikusként azt hangoztatta, hogy alig hanem azért van ennyire előre haladott állapotban a bomlás, mivel a holttest a napon úszott a víz felszínén, ami felgyorsította a folyamatokat. Tehát az alkonzul próbálta elaltatni az orvos gyanúját, miszerint ez a holttest már iszonyatosan régi lehet. A kiállított szakvélemény végül ezt tartalmazta, idézet. A fiatal brit tiszt még életében a vízbe zuhant, és az elmerülés következtében fulladásos halált halt. A holttest 8-10 napot töltött a vízben. Idézet vége. Azért volt több árulkodó jel is, amit észrevett az orvos. Egyrésztről a brit katona fülei sértetlenek voltak, amit általában a vízi hullák esetében, hogyha több napot töltöttek a tengerben, a rákok és a halak megharabdáltak, de itt semmilyen ilyen jellegű sérülés nem volt látható. Ez az orvos, akiről beszélünk, egyébként ott a helyi parton dolgozott, tehát ő már jó pár vízi hullát látott, tudta, hogy elvileg hogyan kéne kinézni ennek jó pár nappal később a haláleset beállta után. A másik gyanús dolog, ami az orvosnak feltűnt, az, hogy a tengervízben töltött egy hét után a haj mattá és töredezetté szokott válni, Martin hadnagyi azonban fényes volt. Ezen kívül fura volt a holttest ruházata is, mivel nem volt olyan állapotban, minthogyha egy hetet a vízben ázott volna. A felsorolt észrevételek közül az orvosnak azt a megállapítását érdemes kihangsúlyozni, miszerint a holttest 8-10 napot töltött a tengerben. Az akció ötletgazdái nem ezzel számoltak. Martin őrnagy zsebében volt egy olyan színházjegy, ami csak 4 nappal a megtalálás előttre szólt, azaz volt némi eltérés a között, hogy az orvos mit tippelt a halál beáltának, és a között, amit a brit ügynökök kitaláltak. A végleges boncolási jegyzőkönyv tartalmát nem ismerjük, mivel sajnos az egy 1970-es évekbeli tűzben elégett.
A holttest megvizsgálása után a spanyol haditengerészeti attasé üzenetet küldött Londonba az admiralitásnak, ugye megadták neki a halott nevét és rendfokozatát. Azt tudni kell, hogy őket nem vonták, tehát az admiralitást nem vonták be az akcióba, úgyhogy ők nem is értették, és különböző üzenetekben értetlenkedtek, és megerősítést kértek a spanyoloktól, mert ugye náluk valami nem stimmelt, hiszen az igazi Martin őrnagy valójában Amerikában tartózkodott. Ugye az ő személyiségét, vagy személyazonosságát használták fel a holttestnél, és ezért az admiralitás nem értette, hogy hát miről beszélnek, Amerikában van az ember, és ott dolgozik, és él. Az MI6, amint észlelte ezt a hibát, rögtön szólt az admiralitásnak, hogy ezt a kérdezősködést fejezzék be, mert veszélybe sodorják az egész akciót. Az aktatáskor közben a spanyol tengerészeti flotta vezetéséhez került, ugye a britek ezzel is számoltak, úgyhogy eddig minden a terv szerint alakult, viszont a spanyol haditengerészet nagyon lojális volt a britekhez, hiszen kölcsönösen tisztelték egymás haditengerészetét, úgyhogy annyira jól őrizték, hogy a németek nem tudtak hozzáférni ehhez az aktatáskához. Hogyha a rendőrség, vagy pedig a katonaság kezébe került volna az irat, akkor biztosan sokkal hamarabb kiszivároghattak volna ezek az adatok, és a németek hamarabb meg tudták volna kaparintani, így viszont nem igazán fértek hozzá a németek, bármennyire is szerettek volna. Eközben Martin őrnagynak díszes temetést tartottak Huelva városa mellett, ami német ügynökök is megjelentek, és ugye próbáltak minél több információt megszerezni az iratokról és Martinról. A britek igyekezete miatt már rájöttek arra, hogy a táska tartalma fontos lehet, és mindenképpen meg kell szerezniük. Végül a németeknek sikerült meggyőzniük valakit a haditengerészeti irodában, aki elárulta, hogy mit tartalmaz az aktatáska. 3 brit hadműveleti jelentést, 2 tervet, 33 fényképet és 3 levelet, amit a tábornokok váltottak egymással. A németek számára akkor világossá vált, hogy a táska tartalmát mindenképpen meg kell szerezniük.
A britek eközben olyan kódolt üzeneteket küldözgettek Spanyolországba, amiről tudták, hogy meg tudják fejteni a németek, és amik arra szólították fel az alkonzult, hogy a Martin őrnagynál lévő iratokat mi hamarabb szerezze vissza, mivel azok stratégiai fontosságúak. Végül 9 napra volt szükség, hogy a levelek a németek birtokába kerüljenek, de akkor is csak pár órára. Németek természetesen tisztában voltak azzal, hogyha a britek visszaszerzik a leveleket, akkor azokat tüzetesen meg fogják vizsgálni, és meg fogják nézni, hogy nem nyitották-e ki őket. Például a levelek egy része levélpecséttel volt ellátva, amit ugye könnyen meg lehetett vizsgálni, hogy feltörték-e vagy sem. Ezért úgy kellett kiszedniük a németeknek a borítékokból a leveleket, hogy az ne tűnjön fel senkinek. Végül is a kiázott boríték egy kis sarkát nyitották meg, ahova egy kis csipesszel benyúltak, erre a csipeszre feltekerték a levelet, majd a kis nyíláson keresztül kihúzták a borítékból, anélkül, hogy a levélpecsétet megsértették volna. A leveleket ezután lefotózták, majd ugyanezzel a gondos módszerrel visszahelyezték a borítékba.
Végül pedig vissza is kerültek a levelek a britekhez. Amikor visszakerültek a levelek, akkor a britek meg tudták állapítani, hogy valóban hozzányúltak a borítékokhoz, mert korábban még mikroszkopikus szempillákat helyeztek a borítékokban, amik a felnyitáskor ugye kihullottak, tehát itt látták, hogy mivel ezek hiányoznak, akkor a németek valószínűleg kivették a leveleket. Másrészt pedig laboratóriumi körülmények között ki tudták mutatni, hogy az ázott leveleket felcsavarták, és a lapok hajtásának a mélysége is megváltozott. Tehát a visszakerült táska tartalma alapján tudták a britek, hogy a hamis hadműveletek terve eljutott a németekhez. A levelek hitelességének a vizsgálata a német katonai hírszerzésre hárult, akiknek egyik fővezetője, egy bizonyos von Rühne nevű ember, nagy valószínűséggel a britek kezére játszott. Ez az ember a levelek tartalmát igaznak nyilvánította, annak ellenére, hogy semmiféle logikus magyarázat nem volt arra, hogy miért nem Szicíliát támadnák a szövetségesek. Von Rühne erősen hitlerellenes és antináci volt. Ennek ellenére a hírszerzésben fontos szerepet töltött be, és amit ő tanácsolt, azt Hitler szinte mindig elfogadta. Szinte biztosra vehető, hogy gyanakodott a levelekkel kapcsolatban, de akkor már úgy volt, hogy ott árt Hitlernek, ahol tud, tehát valószínűleg pont amiatt mondta, hogy hitelesek a levelek, mert sejtette, hogy igazából nem azok. A javaslatát elfogadta a Führer, és a titkos levelek tartalmát igaznak titulálták. A következő hónapokban arra összpontosítottak a németek, hogy erőik egy részét átcsoportosítsák Görögországba, és felkészüljenek az ottani támadásra.
Von Rühnét egyébként egy évvel később összefüggésbe hozták a Stauffenberg-féle Hitler ellenes gyilkossági kísérlettel is, így 1944-ben a Gestapo kivégezte Von Rühnét, annak ellenére, hogy nem volt közvetlen összefüggés Stauffenbergék és Von Rühne között. Viszont igaz volt, hogy a Hitler ellenes körökkel jobban volt ez az ember. A vagdalt hús hadművelet szempontjából Von Rühne szerepét fontos kihangsúlyozni, nélküle könnyen lehet, hogy kudarcot vallottak volna a britek. Tehát a németek bekapták a horgot, és elhitték a történetet, ugyanakkor úgy kellett csinálniuk, mintha nem szerezték volna meg a titkos információt, és ezért továbbra is Szicíliát próbálják megerősíteni. Ennek érdekében látszatintézkedéseket hoztak, ami kívülről úgy tűnt, mintha megerősítenék a sziget védelmét, de valójában erről szó sem volt. Eközben a szövetségesek azt próbálták elhitetni a németekkel, hogy nem jöttek rá arra, hogy a leveleket felbontották, és azok tartalmát megismerték a németek. Ezért egy olyan német kódfejtők által megfejtető üzenetet küldtek Spanyolországba, amiben megköszönték az alkonzó munkáját, és azt, hogy a levelek sértetlenül visszatérhettek Nagy-Britanniába. Emellett azon voltak a szövetségesek, hogy minél több bizonyítékot szolgáltassanak a német ügynököknek, arra vonatkozóan, hogy Görögországban lesz a partraszállás. Nem létező csapatmozgásokat rendeltek el a földközi tenger keleti térségében, a kettős ügynökök hamis értesüléseket küldtek a németeknek, emellett pedig görög tolmácsokat és tiszteket toboroztak, tehát mintha arra készültek volna, hogy Görögországban akarnak partra szállni, emellett görög térképeket és fizetőeszközöket szereztek be, amivel mind arra próbáltak utalni, hogy a partra szállás a Peloponészoszi félszigeten fog megtörténni.
Szardínia kapcsán nem volt olyan intenzív az elterelés, azzal kapcsolatban csak algériai halászokat kérdezgettek arról, hogy milyenek a szardíniai vizek. Mindeközben javában zajlottak a valós partraszállás előkészületei, és több mint 100 000 katona gyülekezett az észak-afrikai kikötőkben. Eközben Hitler elrendelte, hogy a földközi tenger összes német parancsnoksága törekedjen arra, hogy megerősítsék azoknak a területeknek a védelmét, amit a hamis levelek alapján feltételeztek. Német torpedórombolókat vezényeltek Szicíliától az Égei tengerre, a görög partvonal mentén ütegeket és 3 további aknamezőt telepítettek, és a Görögországot védő hadosztályok számát 1-ről 8-ra növelték. Volt 1-2 német ügynök, akik próbáltak szaglászni a spanyol partok mentén és kideríteni a partra került holttesttel kapcsolatos információkat, de addigra már kihűlt a nyom, Martin őrnagyot eltemették, így nem sikerült kideríteniük az igazságot. A szövetségesek szicíliai partraszállására végül 1943. júliusában került sor, amikor Montgomery és Patton csapatai megtámadták a szigetet 160 000 katonával. Viszonylag kicsi volt a veszteségük, a 160 000 katonából több mint 153 000 fő életben maradt, ami világháború szinten kimondottan sikeres hadműveletnek számított, mert ugye ennél sajnos sokkal többen haltak meg egy-egy hadművelet során.
A szicíliai partraszállásban fontos szerepet vállalt ismét a Seraph nevű tengeralattjáró, aki azt a feladatot kapta, hogy még az invázió előtti órákban lopakodjon olyan közel a partokhoz, amennyire csak tud, és ott helyezzen ki radarbójákat, amik majd útba igazítják azt a körülbelül 3000 vízijárművet, akik részt vesznek a partraszállásban. A Seraph még éjjel megközelítette a sziget partjait, és a felszínre emelkedett, hogy kihelyezze a bójákat, amikor körülbelül 400 méteres közelségben egy német schnellbootot vett észre. Nyilvánvaló volt, hogy a sötét ellenére a németek észrevették az idegen tengeralattjárót. Felvillantották lámpájukat, hogy jelezzenek a tengeralattjárónak, de a Seraph legénysége nem jelzett vissza, hanem amilyen gyorsan csak lehetett, a víz alá merültek, és ezzel megúszták az alig hanem halálos összecsapást. Szerencséjükre a németek alig hanem bizonytalanak voltak abban, hogy brit vagy német tenger alatt járót láttak, ezért nem fújtak riadót az egész szigeten, de könnyen történhetett volna másképp is.
A vagdalt hús hadművelet a II. Világháború egyik legnagyobb sikertörténete, amikor egy vízi hulla segítségével sikerült több ezer ember életét megmenteni, és valószínűleg a háború hosszát is le tudták rövidíteni ezzel. Ennek a történetnek a hőse a walesi hajléktalan Gudrun Michael lett, akinek a holttestét felhasználták az akcióban, és akinek a sírfeliratát a háború után így egészítették ki. Gudrun Michael szolgált William Martin őrnagyként.
Akinek tetszett az adás és a történet, annak mindenképpen javasoljuk, hogy a hamarosan Netflixen érkező erről szóló filmet majd tekintse meg. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, találkozunk legközelebb is, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!
A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on.
Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol 3 naponta jelentkezünk érdekes villámtörikkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörik@gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.